a foglalkozók, és a környezeti ügyekben főleg nagyon sokféle ágazat, vagy sokféle részterület van, szociális terület, hogy ne felejtsem el. Tehát, hogy ezekről a területekről érkeznek témák, amelyek kiderül, hogy találkoznak, nagyon sok közös pontjuk van, és a Parola folyóirat erre is alkalmas. A köfe.hu/parola, tehát a köfe, ez a közösségfejlesztők egyesületének a rövidítése, köfe.hu/parola, ezen az oldalon lehet megtalálni ezt a legutolsó számot, de az elmúlt néhány év számait is itt visszakereshetik. Ennyi volt ez a kis ismertetés. A Parola 2024/4-es számáról beszélgettünk.
Száztizennégy, száztizenöt, száztizenhat, száztizenhét perc.
Aktív kerékpárosként valahogy nem tudnak elkerülni azok a hírek, amelyek a magyarországi kerékpáros fejlesztésekkel kapcsolatosak, és így volt ez velem a most hétvégén is. Egy rövid videót, illetve már cikkeket is olvastam azzal kapcsolatban, hogy nem sokára élesedik a Horizont kerékpáros túraútvonal. Itt van velünk a vonalban Pénzes Erzsébet, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Ügynökség elnöke. Üdvözlöm, Tudok Dávid vagyok a Civil Rádióból.
Jó napot kívánok, Pénzes Erzsébet vagyok, Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség.
Szövetség, elnézést kérek. Szóval mit érdemes tudni a Horizontról? Talán még nem élesedett teljesen ez az útvonal, de már nagyon a finisben van.
Igen, valójában egy béta tesztfázisban már megvan ez az útvonal, ami azt jelenti, hogy Mór és Nagyöröszi között már vannak táblák, fönt vannak a jelzések. Valójában követhető az útvonal, és elkészült az applikáció, annak is az a része, hogy lehet már pecsételni. Egyelőre még nem lesznek fizikai pecsétek, mint mondjuk a gyalogos kék túrán, de majd lehet, hogy később igen. Most jelen pillanatban csak virtuális pecsétek vannak, amiket a Horizont applikációval lehet megszerezni.
Én egy térképet láttam előjáróban ezzel az útvonallal kapcsolatban, és úgy láttam, hogy mint hogyha az ország egészen a nyugati pontjából Tokaj környékéig jelölték volna ki ezt az útvonalat, és át lehet majd kerékpározni az országon.
Így van. Tulajdonképpen Tokajtól Szentgotthárdig tart ez az útvonal, és Magyarországot átszeli leginkább a hegységeinken és a dombságjainkon keresztül. Nem egyenes vonalban, hanem mindenféle kacskaringókkal, kitérőkkel, nagyon sok szép helyen halad, és az útvonal kijelölésénél egyébként az is szempont volt, hogy időjárás álló legyen, azaz egy esős tavasz, vagy nyári esős napok után is el lehessen indulni.
Jól gondolom, hogy ilyen összefüggő épített kerékpáros hálózatról még nem beszélhetünk, tehát másfajta, vagy nem csak kerékpáros utakon került kijelölésre ez az útvonal.
Igen, igen, fontos, hogy ez nem horizont kerékpárút, hanem kerékpáros útvonal, amely halad kerékpárutakon, erdészeti utakon, murvás utakon, de sok esetben földutakon is, ahol egyébként egy trekking kerékpárral, vagy egy gravel kerékpárral el lehet menni. Mountain bike-kal meg végképp el lehet menni.
Mit lehet tudni a szakaszokról? Gondolom, hogyha pecsételés vagy pecsételő rendszer van, akkor a túlútvonalat szakaszokban is lehet majd teljesíteni.
Igen, igen. A szakaszok azok szegmensekből állnak pecsételő helyek között. A pecsételő helyek távolsága olyan 5-15 kilométerre van egymástól, és egy szakaszon 4-5-6 pecsételő hely van. Egy szakasz olyan, attól függően, hogy hol járunk, meg milyen szintkülönbség van, ilyen 50 és 80 kilométer közötti. Úgy helyezkednek el a szakasz végpontok, hogy vasútállomása közelben van, azaz lehet az egészet szakaszonként is teljesíteni, mert vasúttal nagyon könnyű visszamenni, vagy előre menni egy meghatározott szakasz végpontra. Ez például szintén egy fő szempont volt az útvonalak kijelölésénél, hogy a szakasz, belépő és végpontok azok vasútállomás környékén legyenek.
Mi segíthet minket a tájékozódásban, hogyan nem fogunk eltévedni az útvonalon?
Egyfelől elég jól, már most elég jól ki van jelölve az útvonal. Én már bejártam ezt a meglévő szakaszt, és azt lehet mondani, hogy néhány helyen nagyon kell figyelni esetleg, de egyébként, hogyha az ember figyel, akkor könnyen végig tudja járni ezt az útvonalat. Ez a kis, ilyen, mintha felkelő nap sugarai lennének a horizonton, ezt a jelet kell, narancssárga jelet kell keresni a táblákon és a festett ilyen turistajelzéseken. Ezen kívül a GPX-et, tehát a digitális nyomvonalat le lehet tölteni az applikációból, és magán az applikáción is lehet követni azt, hogy hol vagyunk.
Biztosan szempont volt az, hogy ezek az útvonalak ne nagy városokon vagy nagy forgalmú utakon kerüljenek kijelölésre, tehát azért inkább a természet közeliségre helyezték a hangsúlyt.
Igen, ezt nagyon jó, hogy mondja, mert az egyik kijelölési szempont az volt, hogy kerékpárral értelmezhető, akár családdal is néhány szakaszon azért, azzal is értelmezhető útvonalak legyenek, nincsenek forgalmas főutak. Kisforgalmú közutak vannak. Amúgy is ez a kerékpáros útvonalak kijelölésének az egyik fő szabálya, hogy kisforgalmú utakon lehet menni. A kisforgalom azt jelenti, hogy 2000 egységjármű nap per napnál kevesebb forgalom. Ez tényleg alkalmas arra, hogy valaki az út szélén kerékpározzon. És természetesen ott is ott vannak a kerékpáros útjelzőtáblák, a kresztáblák, a kerékpáros forgalomra figyelmeztető kresztáblák, vagy esetleg forgalomcsökkentés. Szóval ezeken az útvonalakon, ha közúton is megy, biztonságosan lehet közlekedni pingával.
És hogyha valaki úgy dönt, hogy Szent Gotthártól elteker Tokaig, akkor mondjuk az alkalmazás segíte abban, hogy akár szállásokat tudjon foglalni, vagy a kerékpáros barát helyeket meg tudja látogatni útközben.
Igen, nagyon jó kérdéseket tesz fel, mert pontosan ez is benne van már most az applikációban. A kerékpáros barát applikáció és adatbázist vette át tulajdonképpen a Horizont is, tehát már a kerékpáros barát szálláshelyek, vendéglátóhelyek rajta vannak, és szeretnénk ezt a továbbiakban, itt a tavaszi időszakban és a következő már ebben az évben is bővíteni, és azt gondolom, hogy a Horizont útvonal mentén ez a szálláshelyeknek és a vendéglátóhelyeknek egy nagyon jó lehetőség lehet.
Az én saját tapasztalatom az, hogy az autósok is, gyalogosok is egyre jobban figyelnek arra, hogy a kerékpárosok az úton vannak, hogy úgy közlekedjenek, hogy ne zavarjuk egymást, és látok egy ilyen pozitív tendenciát ezzel kapcsolatban. Remélem, hogy ezt önök is így látják, és a kerékpáros kultúra fejlődőben van Magyarországon.
Abszolút így látjuk. és mi meg abban érezzük magunkat felelősnek, hogy egy kicsit szemléletformáljuk a kerékpárosokat is, hogy nekik is kötelességük figyelni a kresszre, a többi közlekedőre, legyen az autó, vagy akár gyalogos is. És például a Horizont weboldalon, amely Horizont Bike néven fog futni, a Horizont weboldalon egy külön menüpontot fogunk szentelni a bringás etikai kódexnek. Hogyan közlekedjünk a közúton, az erdőben, természeti környezetben, mi az, amire figyelni kell. Mi azt szeretnénk, hogy ezeket az írott és íratlan szabályokat, ezeket mindenki betartsa, mert ez mindenkinek érdeke. Annak is, aki egyébként bringázik. Ő is sokkal jobban fogja érezni magát, hogyha ezeket betartja.
Említette, hogy egy részét már letekerte ennek az útvonalnak. Milyen élmény volt?
Hát én egy kicsit benfentes vagyok, mert már sokat szor tekerem le azt a szakaszt. Nagyon kellemes. Általában viszek egyébként magammal olyat, aki objektív, tehát nem volt még az adott útvonalom, de bringázik, és mindenki azt mondta, hogy nagyon kellemes. Aki még nem volt ezeken a területeken, az ő is azt mondta, hogy olyan helyekre viszi el az útvonal, ahova egyébként nem menne. Tehát nem kézenfekvő, nem egyértelmű, nem ismert útvonalak még, aféle rejtett kincsek, ilyen nagyon szép kilátások, ilyen, én úgy hívom ezeket, hogy bambulópontok, apró kis kincsek a falvakban, apró látványosságok itt-ott, amott, ezeket mind-mind nagyon jól összegyűjti a Horizont.
Köszönöm szépen, tehát nem sokára élesedik a Horizont applikáció és a Horizont weboldala is, ahol részleteket is meg fogunk tudni azzal kapcsolatban, hogy milyen ez a kerékpáros túraútvonal. Pénzes Erzsébet, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség elnöke volt itt a vendégünk a vonalban. Mindenkinek jó tekerést kívánunk, és köszönjük szépen, hogy itt volt. Minden jót, viszont hallásra.
Én nagyon köszönöm a lehetőséget, viszont hallásra. Don't you come around.
Májusban lesz a 15. alkalma, ha jól tudom, a Budapest 100 programnak. Rendszeresen foglalkozunk, talán az elindulás óta a Civil Rádióban a Kortárs Építészeti Központnak ezzel a kezdeményezésével, ahol egy hétvégére, korábban két napra, most már négy napra egy jó ideje, a városnak a különböző házai, udvarai összefogtak. Most a házai, udvarai és a tetőkertje is megnyílnak a látogatók előtt. Erről kérdezem, vagy erről beszélgetek Mudra Andrással, aki a mostani programnak azt hiszem az egyik szervezője. Jó napot kívánok, Péterfi Ferenc vagyok.
Jó napot kívánok, üdvözlök minden kedves hallgatót.
No hát a mostani téma az a városi zöld felületeknek a bekapcsolása, mert eddig általában az építészeti hagyományokat, meg az építészeti esztétikumokat, meg a praktikumokat figyeltük jobban. Én több alkalommal is ilyen bejáráson vettem részt. Most akkor az hogy lesz? Szóval mi az, ami új ennek a mostani eseménynek a szervezésében?
Hát az alapcélunk alapvetően nem változott, ugyanúgy a házakra, Budapest házaira, illetve, ami talán még annál is fontosabb, a lakóközösségekre fókuszálunk. Viszont minden évben úgy néz ki ez a folyamat, hogy a teljes csapat leül és bedob témákat, és ezeket mindig átbeszéljük közösen, hogy milyen témával szeretnénk idén foglalkozni.
Így volt ez korábban, még a Budapest 100 elnevezésben. Látszik, hogy az abban az évben éppen 100 éves házakat keresték föl. Aztán azért az évek során ez változott a 15. évre.
Igen. Igen, ugye az eredeti az a 100 éves házak volt, és az elmúlt években tematizáltuk a programokat. És idén érkezett egy ilyen javaslat is, hogy akkor foglalkozunk a városi zöld témával, és ez a teljes csapat tetszését elnyerte, ugyanis magában a kékben is ez egy kiemelt téma lesz az idén, több nemzetközi projektünk is lesz ezzel kapcsolatban, illetve szeretnénk több beszélgetést, programot is felfűzni a városi klímára, a városi zöld felületekre. Úgyhogy ez az ötlet, ez nagyon megtetszett a Budapest Száz csapaton belül is.
Ön említette ezt már az előbb, hogy megnyílnak a házak, és a helyi, az épített örökség mellett a helyi közösségek is aktivizálódnak. Ez nagyon fontos része. Én több eseményen részvéve tudom, hogy mindig a házban lakók, akár volt, hogy csináltak egy kis kiállítást a ház történetéből, volt, hogy ott kórus vagy zenekar alakult, és hát mindenféle szolid vendéglátás szerveződött minden évben és minden helyen más és más. Most akkor azt kezdte az előbb mondani, tehát, hogy itt az udvar talán az ilyen lakóközösségi szerveződésnek egy nagyon jó ürügye lehet. Gondolom, hogy akkor ez most a szomszédsági összefogásoknak egy klasszikus példája lehet majd, vagy ezek példái lehetnek.
Így van. Ugye, ha egy klasszikus bérházra gondolunk, ott a belső udvar az egy kimondottan ilyen tér, de egyébként itt a témán belül lehetőség nyílik akár, hogyha egy olyanra gondolunk, hogy van több ház, és azoknak van egymásra nyíló kertje, de ezek például most kerítésekkel vannak elválasztva. Több ilyen utcarészt is ismerünk, ahol vannak ezek a házak körbe, közöttük van egy belső udvar, viszont ezek fel vannak szabdalva. Akár még oda is eljuthatunk, és valamennyire ez is célunk, hogy ezek a közösségek egymásra találjanak, és talán még ezek a kerítések is lebomlanak így a Budapest Száz végére, vagy a Budapest Száz hozományaként.
Hiszen ha belegondol az ember, mitől választ el a kerítés a szomszédtól? Mert hát idegenek, mivel ezek többnyire körbeépített házak, nagyon különbözők vannak persze, de nem elsősorban egy ilyen biztonsági oka van ennek, talán valami régebbi rossz beidegződés. Igen, és a közösségi igen. Együttműködés talán tényleg hozhat egy olyan kommunikációt, ami ebben, ahogy mondja, feloldja, vagy fölszállnak, vagy megszűnnek ezek a kerítések, fölszállnak az a szemmarhaság. Szóval az nem hiszem, hogy lehetséges. Na, tehát ezek között, a megoldások között. Ráadásul az is többször volt már, hogy egy-egy belső udvarnak, amelyik betonozott volt, valamilyen módon a zöldítése elkezdődött. Ezekre még időnként valami fővárosi forrásokat is lehetett pályázni. Nem tudom, hogy ez is most szerepel, hogy ezek a beton vagy lekövezett udvarok közül valamennyit fölbontsanak?
Mindenképp gondolkodunk ilyenben, azt még nem tudom megígérni, hogy lesz ilyen fajta pályázatunk, vagy milyen lehetőségek lesznek ennek kapcsán, viszont mindenképp szeretnénk, hogy elinduljanak párbeszédek, folyamatok arra, hogy minél több belső udvarban kezdődjön meg ez az átalakulás. Nagyon jó példákat ismerünk, ahol már megtörtént ez. Most elsősorban egyébként velük is szeretnénk foglalkozni, de természetesen odafigyelünk azokra is a házakra, akik most szeretnének ennek nekilátni, esetleg a felhívás kapcsán gondoltak rá most először, hogy milyen jó lenne nekik is, úgyhogy abszolút szeretnénk ezzel foglalkozni és segíteni nekik.
Tudom, hogy itt nagy önkéntes gárda van a háttérben, mindjárt erre is visszatérnék, de azt is tudom, és most elsősorban ezt akarom hangsúlyozni, hogy sokszor van, hogy előtte már több hónapon keresztül kutatnak, előkészítenek, tehát hogy van egy nagyon komoly előmunkája ennek az eseménynek, amely 4 napig fog tartani. Most ez hogy áll, vagy mi történik most ebben az előzetes kutatásban, tehát hol tartanak, miket figyelnek?
Jelenleg abban a fázisban vagyunk, hogy most vasárnapig, tehát január 12-ig várjuk az önkénteseknek a jelentkezését. Ide gyakorlatilag tényleg bárki, aki kedvet kapott a programhoz, őt várjuk.
Tehát nem az adott háznak a lakóját, azt is akár, de nem, a másik, Pestről Budára is fordítva is lehetségesek ezek.
Igen. Tehát most konkrétan azokat az önkénteseket várjuk, akik segítenek majd a lakóknak megszervezni egy-egy programot, illetve akik vezetik majd a házkutatásokat, a házaknak a dokumentálását.
Bocsánat, a házkutatás alatt ne azt értsük, amit a szóbeszéd szokott érteni, hanem a házaknak a szakmai felkutatását, ugye erre gondolsz?
Igen. Igen, köszönöm szépen a kiegészítést.
Hát csak mert a szójátékban, hasonlás. Igen.
Tehát most ezeket az önkéntes jelentkezéseket várjuk, majd utána velük fogunk találkozni, és ott dőlnek el ezek a feladatok, hogy ki mivel fog foglalkozni, és akkor kezdjük meg ezeket a programszervezéseket, a kutatásokat, illetve mindent, ami már előkészül ahhoz, hogy amikor beérkeznek a házfelhívásra a jelentkezők, hogy melyik házak szeretnének megnyílni, akkor ők kapcsolatba tudnak lépni velük, és elkezdődhet az a folyamat, ami majd a 4 napból a 2 napos házaknak a megnyílását fogja eredményezni.
Ha jól emlékszem, akkor ez úgy zajlik, hogy önök, akiket szakembereket hoznak, egyébként a felhívás egyik pontjában látom, és ez nagyon izgalmas, hogy a különböző szakmák találkozása, együttműködése is egy fontos célja ennek az eseménynek, de hogy talán azok a szakemberek, akik az önök környezetéből jönnek, erőforrásként segíteni is tudhatnak egy-egy házban, hogy tanácsot kérhetnének szakembertől, vagy valamilyen módon igen. Ötleteket hallgathatnak meg, ugye? Tehát egy ilyen együttműködést is építenek.
Igen, abszolút. Mi is egyébként, mint projektvezetők támaszkodunk ezekre a szakértőkre, de az önkéntesek is, illetve a lakók is kapcsolatba lépnek velük, és abszolút segítségükre vannak.
Tehát az első szűkebb határidő az a közeli időben lesz, ameddig várják az önkéntesek jelentkezését. Azért én nem félek attól, hogyha valaki pár nappal később eszmél és jelentkezik, hogy azt elküldik, de mondjuk azért fontos ilyenkor, hogy legyen egy határnap. Tehát ez a mostani legfőbb dolog. És aztán utána pedig a további szervezés zajlik. Én tudom, hogy tavaly a 150 éves házak kapcsán a lakótelepek is témák voltak, és történetesen én Újpalotán éppen jöttem-mentem, és tudom, hogy ott is volt egy kis csoport, akik 4-5 hónapon keresztül kutattak, javaslatokat készítettek, tehát nagyon komoly szakmai ajánlások, javaslatok készülnek. Ilyesmire akkor most is lehet, hogy a zöldítés kapcsán majd sor kerül, tehát hogy születnek majd.
Igen.
Jó, hát köszönöm. Van-e valami fontos, ami még most érdemes, hogy elmondjuk, mert egyébként még májusig legalább az esemény előtt, meg még egyszer közben is biztos, hogy vissza fogunk térni, de van-e valami most aktuális dolog, amire még fölhívná a figyelmünket, vagy körülbelül most ennyi?
Én csak erre a január 12-i időpontra szeretném még egyszer felhívni a figyelmet, illetve azt, hogy már kint van a házfelhívás is, és január 31-i félig várjuk a lakóközösségeknek a jelentkezését.
Hol van kint ez a felhívás? Mondta, hogy a házközösségeknek. Hol lehet
ezt? Ez a Budapest háznak a honlapján megtalálható.
A programnak egy saját honlapjaként.
Uh-huh. Igen. Ez a budapestház.hu, és itt minden felhívásunkat megosztjuk. illetve természetesen a Budapest Háznak a Facebook, illetve Instagram oldalán is ezeket lehet követni.
Mudra András volt a vendégünk a Kortárs Építészeti Központ képviseletében, ők a szervezői a Budapest 100 programnak, amelyik persze most nem a 100 éves házakra fog fókuszálni, lehet, hogy közé kerül ilyen is, amelyiket épp zöldíteni lehet, hanem itt a zöldítés. Köszönjük szépen, jelentkezünk még, vagy önök is keresenek bennünket, szívesen fogunk ezzel foglalkozni. Minden jót, viszont hallásra!
Köszönjük, minden jót!
Nyílik már a rozmarin, a konkoly szart a láb, mire válsz még, ó, mond kis virág, még nincsen melletted senki, évek óta már, kire válsz még, ó, mond kis virág,
perc.
Mik is azok a fanzinek, mik a jelentőségük a társadalmi kommunikációban? Ezzel kapcsolatban kérdezzük a következő percekben Istvánkó Beátát, aki egy kutatást és doktori disszertációt írt ezzel a témával kapcsolatban. Üdvözlöm, én Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióból.
És én Péterfi Ferenc, ketten is kérdezzük majd Kezicsopron.
Üdvözlöm Önöket és a kedves hallgatókat is.
Nagyon érdekes téma, mik azok a fanzinok?
A fanzin az egy kiadványtípus alapvetően. Nagyon specifikus jellemzői úgy nincsenek, hiszen ez egy teljesen szabad és amatőr kiadványkészítési típus. A kialakulása az nagyjából ugye 70-es, 80-as évekre tehető Észak-Amerikában és Nyugat-Európában, amikor a fénymásolási, vagy az olcsó fénymásolási technikák és a fénymásoló szalonok elterjedtek, és ezzel lehetővé vált tulajdonképpen bárki számára, hogy akár bármilyen alacsony példányszámban is kiadványokat készítsenek. És elsősorban alternatív zenekaroknak a rajongói körei, illetve tudományos fantasztikus klubok készítettek füzeteket, és azokat az eszméket, gondolatokat, vagy akár dalszövegeket kommunikálták.